Tegnap este sokáig tartott az uniós csúcs, videokonferencián találkoztak az országok kormány és államfői. Elsősorban a vakcina beszerzésről volt szó. A stúdióban köszöntöm Orbán Viktor miniszterelnököt. Volt olyan uniós tagállami vezető, aki nem kérte számon Brüsszelen ezt a nem túl szerencsés vakcina beszerzést? Hogy látja?
Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Ugye ilyen tanácskozásokat nem látják a választópolgárok, úgyhogy kevés közvetlen információjuk van arról, hogy mi is a brüsszeli politikának a belső kultúrája. Egy magyarnak furcsa egyébként. Azért 11 néhány éve nyomom az ipar, tehát nagyon sok találkozón vettem részt, és ugye a magyar kultúrában az úgy van, hogyha elkezdünk beszélni valamilyen feladatról, akkor megnevezzük a problémát, megnevezzük az okokat, és utána megvitatjuk, hogy hogy kell kijavítani a hibát. Tehát a magyar nyelv, magyar kultúra napja van, nyelvében él a nemzet, ugye? A kultúránk alapját is ez adja. Tehát a magyar nyelv az szíve közepébe megy a problémának. Most a Brüsszelben ezt itt nem szabad csinálni, tehát ott másképp kell. Az inkább a francia királyi udvarnak a kultúrájára emlékeztet, ott van egy verseny, hogy ki tud kedvesebbet, nagyvonalúbbat, elegánsabbat, pozitívan mondani saját magunkról, az unióról. Tehát ott nem lehet azzal kezdeni, hogy van egy problémánk és meg kéne oldani, hanem hosszan kell arról beszélni, hogy az Európai Unió jó, az Európai Unió szép, ha nem lenne, akkor sokkal rosszabb lenne mindenkinek, és ha ezek mind túl vagyunk, mint egy ilyen királyi fogalom, akkor utána megérintjük különböző mélységig hatolva a problémákat. Tehát ez egy magyar embernek egy kicsit frusztráló ez az egész dolog, de hát Istenem, nem vagyunk egyformák, 26 ország ül ott, ez 26 különböző kultúra. Tudomásul kell vennünk, hogy ebben a nyelvi közegben kell végezni a munkánkat. Na most ez tegnap is így volt. Tehát ha azt mondtam volna, ami az igazság, és ilyen nyers magyar módon, hogy de emberek, az nagyon jó, hogy mi elvégezzük a munkánkat, és itt összességében pozitívan nyilatkozunk a történtekről, de hát Nagy-Britániában sokkal több embert oltottak be. Izraelbe sokkal több embert oltottak be. Oroszországban is több embert oltottak be. A kínai vakcinával is több embert oltottak be. Közben itt sok betegünk van, és halottunk. Nem kéne szembenéznünk a ténnyel, hogy valamit elrontottunk, hogy valami nincs jó. Tehát így nem lehet. Hanem azt a kérdést kellett föltenni, amit a V4-ek nevében a lengyel miniszterelnök föl is tett, ő beszélt a nevünkben tegnap, hogy hát ha a briteknek jó az AstraZeneca nevű készítmény, és ott már több millió embert beoltottak vele, és az engedélyt kiadták 2 hónapja, akkor miért nem jó az európaiaknak? Hogy a brüsszeli hatóság miért nem adja ki az engedélyt erre a vakcinára? Mert hogy nem adja ki a kínaira meg az oroszra, ott van egy politikai, ideológiai, meg talán még üzleti érdek is, meg ellentét. Na de ez egy brit hatóság által jóváhagyott, nyugati hatóság által jóváhagyott vakcina. És a vakcina élet. Tehát ez nem, mondjam, nem egy okoskodás, meg technikai kérdés, mert emberéletek múlnak rajta. Minél hamarabb van vakcina, annál több embert tudunk megmenteni.
És erre van válasz?
És minden élet számít. Hát mindig van válasz. Tehát azt tegnap megtudtuk, hogy mi a magyarázata annak, hogy ez ilyen lassan megy. Én nem vagyok udvariatlan ember, tehát nem gondoltam, hogy föl kell borítani az asztal, de az a véleményem, hogy nekem nem, meg a magyaroknak nem magyarázatra van szükségük, hanem vakcinára. És nem jön Brüsszelből, akkor kell szerezni máshonnan. Szép dolog az európai egység, ezt én nagyon nagyra értékelem. Az is fontos, hogy segítsük egymást, az is fontos, hogy a megállapodásokat tartsuk be, de az nem lehetséges, hogy azért halljanak meg magyar emberek, mert a brüsszeli vakcina beszerzés lassú. Ez egész egyszerűen nem fogadható el. Vakcinát kell szerezni. Tegnap volt, illetve szerdán volt kormányülésünk, fölhatalmaztuk a külügyminisztert, ma Moszkvában van. kiadták a hatóságok az AstraZeneca-ra, tehát a Angliában használt oltóanyagra az engedélyt, kiadták az oroszra, vizsgálják a kínait, vakcina kell, mert az jelenti az életet, aláhúzom újra, minden élet számít, ez pedig a vakcina múlik.
No, de megkötött Brüsszel bizonyos szerződéseket, például a Pfizerrel. És most a Pfizer nem olyan mennyiségben szállítja az országokba az oltóanyagot, mint ahogy megígérte. Lesz ennek következménye?
Hát mondtunk ott hegyeseket erre nézve, hogy tartsák be a szerződést a gyártók és így tovább, de ugye ez olyan, mint a gazdaságpolitika. Tehát lehet kérincselni, meg felszólítani valakit, de a verseny az egyetlen olyan dolog, ami kikényszeríti a megfelelő magatartást. Ha csak egy vakcinát, vagy kettőt engedélyezünk, az nem teremt versenyhelyzetet. Az a jó, ha minél többet engedélyezünk. És akkor majd megmozdulnak a gyártók, mert ha ő nem szállít, szállít valaki más. És ha valaki más szállít, akkor ő elesik ettől az üzleti lehetőségtől. Egyébként is nem pontosan értem, hogy milyen gazdasági összefüggések vannak itt a vakcina beszerzések hátterében, csak azt látom, még egyszer mondom, bizonyos cégeknek milliószám állnak a raktárába a vakcinák, Brüsszel nem adja ki az engedélyt, ugyanezzel a hatóanyaggal már oltanak Kanadában, Izraelben, meg Angliában. És speciál ennek a vakcinának az ára jóval olcsóbb, mint az éppen már forgalmazott vakcinának az, hogy ezek között, a tények között milyen összefüggés van, és van ennek gazdasági, gyógyszergyártó cégek közötti verseny összefüggése, és ez beére valahogy a politikai döntéshozatalba, erről innen messziről, Brüsszel mégiscsak 1700 kilométer, nekünk nincs világos képünk. Egy dolgot tudunk, hogy nem is érdekel bennünket valójában, minél több vakcina legyen Magyarországon, operatív törzsről jövök, ott kezdtünk ma reggel, ott is ezt mondtam, hogy vakcinát, vakcinát, vakcinát.
Igen, de hát azért a szerződések átláthatóságáért szokott Brüsszel mindenkit fenyegetni, és ők meg nem teszik lehetővé, hogy akár ezt mondjuk az európai parlamenti képviselők is láthassák. De ha visszatérünk oda, hogy ő említette azt, hogy a Magyar Egészségügyi Hatóság megadta az engedélyt az AstraZeneca-ra és a Sputnik V-re, nem lesz ebből baj? Bár ugyanakkor meg ott van az, hogy talán meg is lepődtek az Európai Bizottságban vagy az Unió vezetői között azon, hogy Angela Merkel mondta azt, hogy ő szeretné segíteni, hogy ezt a vakcinát elismerjék és engedélyezik. Segítséget nyújtan ehhez Németország.
Hát valóban a németek tárgyalnak az oroszok, ez egy régi történet, ez nekik jól megy, de remélem is jutnak valamilyen eredményre, de én nem akarok húzakodni a brüsszeliekkel, mert most őszintén az egy politikai húzakodás. De itt most nem politikáról van szó, hanem emberi életekről, meg Magyarországról. Úgyhogy majd ha túl vagyunk az egész válságon, akkor visszatérhetünk arra a kérdésre, hogy vajon bölcs döntés volt-e a tagállamoktól, hogy a beszerzést és a tárgyalást központosítva hajtottuk végre, ahelyett, hogy mindenki maga intézte volna. Erről megoszolhatnak most a vélemények, lehet is vitatkozni, csak most erre nincs időnk, ezt majd utána. És majd utána kell arról is beszélni, most akkor Brüsszel jól, rosszul cselekedett, felelősség hogy van, ez sem most kell asztalra tennünk, mert most itt van a baj, amit orvosolni kell, és a magyar álláspont nagyon világos, mindegy, hogy a macska fekete vagy fehér, csak fogja meg az egeret. Engem ez érdekel, ez a gondolkodásmódunk, ez a magyar álláspont vele.
Az AstraZeneca-ból, illetve a Sputnik vég vakcinából mennyi jöhet Magyarországra? És jöhet-e például az AstraZeneca-ból elsőként az Európai Unióban Magyarországra?
Az orosz vakcina ügyében ma Moszkvában van Szijjártó Péter, ügyes külügyminiszterünk van, mozgékony, határozott, gyors, tehát abban bízom, hogy jól fog tárgyalni a mai napon, és minél többet szerez. A kínaiakkal előrehaladott tárgyalásunk van, de a kínaiak csak akkor adnak vakcinát, hogyha megvan a vészhelyzeti engedélyezés. Ez az, amit a szerbek megadtak, és ezért Szerbiában már oltanak is ezzel a vakcinával. Tehát van magyar oltott, kínai vakcinával oltott ember, mert Vajdaságban élő magyarokat éppen most oltják. Ez nekünk annyiban segítség, hogy át tudunk menni, meg tudjuk nézni, mi történik, tudunk konzultálni, tehát nem egy Peking-Budapest távolságot kell megtennünk, hogyha saját szemünkkel akarjuk látni, hogy mi történik, hanem elég ide átugrani a Vajdaságban, meg elmenni Belgrádba a szerb hatóságokhoz, és akkor kaphatunk első kézből tájékoztatást. Ezt csináljuk is egyébként. Az AstraZeneca-ra kiadtuk az engedélyt, vannak ajánlatok, folynak a tárgyalások.
De akkor az hozzájárul majd ahhoz, hogy a tömeges oltás elkezdődhet, ha beérkeznek ezek a vakcinák?
Ugye mindenki, szerintem mindenki belátja, hogy nem tudjuk addig a korlátozásokat föloldani, amíg nincs tömeges oltás. Ezt szerintem megtanultuk együtt. Hiszen jól látható, hogy a második hullám az magasra csapott, a járvány második hulláma, és nagyon nagy erőket kellett mozgósítani, hogy megfékezzük. Most megfékeztük már, a mai operatív törzs számait tudom mondani, hogy 1311 új fertőzött van, 100 alatt van az elhunytak száma, 98, 3959 fő van kórházban, és lélegeztető gépen pedig 274 ember, ez a ma reggel 6 órás jelentés. És be van oltva, beoltottunk 138.983 főt, és átesett mintegy 250 ezer ember, tehát van mintegy 400 ezer olyan ember, aki vagy az oltás miatt, vagy az hivatalosan is dokumentált átesettség okán már védettnek minősül. Ő nem fertőz meg másokat, és őt sem fertőzik meg mások, de ez egy alacsony szám. Ő sem fertőz meg másokat, már a magyar kultúra napja van. Ha lesz 1 millió, 1,5 millió ember, az rögtön más képet mutat. Szerintem a határ, amikor lehet gondolkodni arról, hogy visszatér az élet a normális kerékvágásba, az az átoltottsági szint, amikor beoltottuk az egészségügyi dolgozókat, ezen nagyjából túl vagyunk, a szociális otthonban lévőket, ezt talán a jövő hét végére végzünk velük, attól függ, mennyi vakcina érkezik. Utána következnek a 60 év feletti krónikus betegek, ez majdnem ez 1,5 millió, 1 millió 700 ezer ember. Utána jönnek a védekezés egyéb szereplői, operatív törzs, rendőrök, katasztrófavédelem. Itt jövök én is, meg itt jön a kormány is, tehát majd itt ez a mi kategóriánk, ekkor kerül ránk sor. És akkor utána jönnek az idősek, akik nem szenvednek krónikus betegségben. Tehát ha ide eljutunk, hogy a védelemben részvevők oltva vannak, a krónikus betegeinket beoltottuk, és minden idős embert beoltottunk, vagy legalábbis mindegyikük számára van vakcina, és ők meghozhatják azt a döntést, mert önkéntes az oltás, hogy kérik-e az oltást vagy sem. Ha ez mind megtörtént, vagyis senki nincs közvetlen életveszélyben a vírus miatt, akkor kezdődik egy új időszámítás, és akkor lehet beszélni arról, hogy milyen ütemben és hogyan szabaduljunk meg a korlátozásoktól. De ennek a bekövetkezte a vakcináktól. Ha van vakcina, akkor eljutunk ide gyorsan, mert gyorsan és jól fogunk oltani, el fogunk jutni ide, ha van vakcina. De minden azon múlik, hogy tudunk-e, és mennyi vakcinát tudunk szerezni.
Tehát most még konkrét időpontot mondani nem lehet a korlátozások feloldásáról.
Hát a legtitkosabb fiókokban vannak azok a jegyzeteim, amelyek arról gondolkodnak, hogy hogyan kell majd, milyen lépésekben érdemes visszajönni. Itt vannak például rögtön operatív törzsön, és vitattuk ma már ezt, nem született döntés, majd a jövő heti kormányülésen hozunk döntést az érettségizőkről, hogy ők most digitális oktatásban és fölkészülésben részesülnek, nekik lehet-e őket előrehozva az oltásban, lehet-e őket, de csak őket visszaengedni egy tantermi felkészítésre az érettségi miatt, meg a tanáraikat esetleg beoltjuk, akkor ez megoldható-e. Tehát vannak ilyen részletkérdések, de szerintem most korai arról beszélni a vakcina hiány miatt, hogy hogyan akarjuk majd a korlátozásokat föloldani. Amiről nekem inkább beszélnem kell, hogy mindenkit arra kérek, hogy bár közel van ez a pillanat, de nem mindegy, hogy azt a pillanatot, amikor föloldjuk a korlátozásokat, milyen állapotban érjük el. Fegyelmezetten, lefogva, leszorítva tartva a vírust, vagy ismét egy harmadik hullám áldozataként. Ezért mindenkit arra kérek, hogy még nincs föloldás, tudom, hogy nehéz, mégis kérem, fogadják el ezeket a korlátozásokat, és tartsuk be azokat a szabályokat, aminek a segítségével sikerült először tavasszal megfékeznünk az első hullámot, és most össze sikerült megfékeznünk a másodikat is.
Február közepén lejár ugye a rendkívüli jogrend ideje. A kormány újra a parlamenthez fordul, hogyha ezt meg kell hosszabbítani?
Hát valószínűleg az a megoldás lesz, hogy először nekünk van jogunk saját hatáskörben ezt 2 hétre elrendelni, ezt megtesszük, utána kezdődik a tavaszi ülés, és akkor bemegyünk ezzel a kéréssel a parlament elé.
Ha a korlátozások feloldása ahhoz köthető, hogy elinduljon a tömeges oltás, akkor fölmerül a kérdés, hogy vajon a gazdaság újraindulása, illetve felpattanása az mikor kerülhet szóba. Éppen egy órával ezelőtt beszélgettünk Kovács Árpáddal, a költségvetési tanács elnökével, aki azt mondta, hogy ők úgy látják a számok és az elemzéseik alapján, hogy 2021-ben visszapattanhat a gazdaság, de nyilván azt a 4,9%-os bővülést, amit mondjuk 2019-ben produkált, az csak később, majd 2022-ben érheti el. A kormány hogyan számol?
Hát Kovács Árpádot nagyon régóta ismerem. Egy mértéktartó ember. Mindig is irigyeltem a higgadságát, meg a nyugodtságát. Ő az, aki mindig óvatosan fogalmaz. És ha ő ezt mondja, az nagyon jó hír, mert miután ő nem vállal felesleges szellemi kalandot és kockázatot, amit ő mond, az majdnem biztosra vehető. Ami a közgazdaságtanban, ami az utóbbi évtizedben inkább lírai műfajnak bizonyult, nagy dolog. Tehát, ha ő ezt mondja, akkor ezt tekintsük a minimumnak. De az én reményeim ennél sokkal szárnyalóbbak. Tehát én sokkal többet remélek, sokkal többet szeretnék, és sokkal magasabb, gyorsabb növekedésért is dolgozom. De ha annyi bekövetkezik biztosan, amit ő mond, akkor már jó helyzetben vagyunk. De én ennél sokkal jobbat szeretnék. De ez nem egy olyan dolog, amiről vitatkoznunk kell, hanem csinálni kell, és majd akkor kiderül az év végén, hogy milyen, mi történik. Most mielőtt a gazdaságba mélyednénk, a legfontosabb tanulságot, ha megengedik, megvonnám a magunk számára. Tehát az nem engedheti meg magának egy komoly ország. És Magyarország mégiscsak egy komoly ország. Nem csak a múltja miatt, hanem a szellemi képességé miatt is. Hogy egy ilyen járvány idején kérincselni, meg kérincselni kelljen vakcináért. Mint ahogy rendkívül nehéz és méltatlan helyzet volt az is, hogy lélegeztető készülékekért kellett portyázókat kiküldeni a világ minden sarkába, a szélrózsa minden irányába, hogy életmentő eszközöket szerezzenek be. Ugye a lélegeztető készülékeknél be is indítottuk a magyarországi gyártást, tehát nem fordulhat elő még egyszer olyan helyzet, hogy nem tudunk itt Magyarországon annyi gépet legyártani, amire egy akármilyen gyorsan bekövetkező krízis helyzetben is szükség lehet. És hasonló helyzet a vakcinával is. Tehát ez nagyon fontos döntés, hogy a kormány elrendelte egy olyan vakcinagyár fölépítését, amely elég nagy lesz ahhoz, hogy bármilyen esetben, ha a tudósaink, az orvosaink, a professzoraink képesek kifejleszteni a vakcinát, akkor mi abból nagyon sokat tudunk gyártani majd. Ez a gyár Debrecenben épül föl, ennek a tervezése is szerintem megkezdődött már. Tehát van egy döntésünk arról, hogy még egyszer ez a kiszolgáltatottság nem állhat elő. Arra való a baj, hogy tanuljunk belőle. Az ilyen istencsapásai, mint a járvány, az mindig leckét is jelent egy ország meg egy nép számára. Ezt meg kell érteni, a következtetéseket le kell vonni és cselekedni kell, úgyhogy vakcina ügyben nem leszünk még egyszer ilyen kiszolgáltatottak. Most ami a gazdaságot illeti, a gazdaság kulcsa a munka. Tehát azok mindig azt kell nézni, én mindig azt nézem első helyen, hogy hogy állunk a munkahelyek számát tekintve. Ingadozás mindig van, de a legutóbbi adat az éppen fölfele ingadozott, ha szabad így fogalmaznom, és ezért az mondható, hogy többen dolgoztak decemberben, mint egy 4000-rel, mint a járványt megelőző utolsó decemberben. Ami egy fantasztikus teljesítmény a magyar gazdaság részéről. És ezért a magyar válságkezelés az arra épült az elmúlt 8-9 hónapban, hogy a munkahelyeket védjük meg. A munkahelyeket akkor lehet megvédeni, ha erősek a vállalkozások. Ezért a bankoknak el kellett tekinteniük, mint egy 3000 milliárd forint beszedésétől, mert hitelmoratóriumot rendeltünk el. A központi adókból majdnem 500 milliárd forintot lecsökkentettünk, az önkormányzatokat is rávettük, hogy csökkentsenek 180 milliárd forintnyi helyi iparűzési adót, mert az a lecke, amit megtanultunk a 2008-2009-es válságból, hogy válság idején nem megszorítani kell, hanem adót kell csökkenteni és fejleszteni kell. Ez védi meg a munkahelyeket. Ugye 2008-2009-ben, és én most nem akarok politikát csinálni, inkább csak egy közgazdasági módszertani leírásként mondom, amit mondok, az akkori kormányok, a Gyurcsányféle kormányok, meg a Bajnai féle kormányok egy olyan válságkezelést hajtottak végre, akkor elvették a 13. havi nyugdíjat, az orvosoktól, pedagógusoktól egy havi bért, és így tovább, és így tovább, mert az volt a meggyőződésük, hogy a gazdaságot, a cégeket, meg a bankokat kell menteni, és ezért az emberektől kell forrásokat átcsoportosítani a gazdasági élet szereplőihez, bankokhoz, vállalkozásokhoz. És megszorítottak, és adókat emeltek. Na most ez nem vált be. Most a mostani kormánynak szerencséje van, mert ismeri ezt a szomorú történetet, és mi ezért nem az adó növelésére, hanem az adó csökkentésére, nem a bérek visszafogására, hanem béremelésekre. Egy válság idején hajtjuk végre a magyar történelem legnagyobb orvos béremelését, éppen döntöttünk szerdán a házi orvosok bérének a rendezéséről is. A válság idején vezetjük vissza a 13. havi nyugdíj első részletét, válság idején indítjuk meg a valaha volt legnagyobb otthonteremtési támogatást, és válság idején fogjuk a fiataloknak lehetővé tenni a 25 év alattiaknak, hogy ne kelljen adót fizetniük, és még további családtámogató lépéseket tervezünk. Tehát azt akarom mondani, hogy mi megközelítésünk a válsághoz arról szól, hogy munkahelyeket és családokat kell menteni, és ha ez sikerül, a munkahelyeket sikerül megvédeni, amihez persze a vállalkozásokat, a fejlesztéseket kell támogatni, akkor túl tudunk jutni ezen a nehéz időszakon. Szerintem 2008-2009-es válságkezelés nem működött, egy tragédia volt Magyarország számára. A mostani válságkezelés nem csak hogy működik, hanem új távlatokat is kinyit előttünk.
Ha a magyar kormány megteszi azt, amit meg kell tennie ahhoz, hogy a gazdaság visszapattanjon, az nyilván nagyon jó dolog, de azért ott van az Európai Unió és az a gazdasági közösség, aminek mi a részei vagyunk. Hogyha nem lehet rendesen közlekedni a határok között, hogyha nincs ez a bizonyos oltási igazolás vagy oltási útlevél, ugye még a nevéről sem lehetett dönteni, akkor azért az csak visszafogja a gazdaságot, nem?
De kétségkívül dolgozunk azon, tehát a miniszterelnökökkel egy nagyon hosszú megbeszélést folytattunk arról, hogy kell-e valamilyen igazolvány, ami arról szól, hogy akik már átestek, meg megkapták az oltást, azok számára valami könnyebb mozgást biztosítsunk. Ez Magyarországon is majd vita lesz, még nem vagyunk elegen védettek ahhoz, hogy illetve nincs elég védett magyar ember ahhoz, hogy ez egy érdemi vita legyen, de majd ha millió fölé jutnak, akkor az lesz, hogy mondjuk ha van 1 millió ember, aki már nem fertőz, meg őt sem lehet megfertőzni, akkor mondjuk értelmes dolog, hogy ők este 8 után ugyanúgy nem mehetnek ki az utcára, mint azok, akik még bajba kerülhetnek a fertőzés miatt. De most még kicsi ez a szám, ezért a vita nem kezdődött meg, de itt van előttünk, amint elérjük az 1 milliót, szerintem ez egy értelmes felvetés. Most ugyanezek az összefüggések, hogy legyen egy kártya, ahhoz valamilyen határátlépési könnyebbség csatlakozzon-e, vagy Magyarországon majd belső könnyítés csatlakozzon-e, ez a vita, ez kezd megjelenni a horizonton. És az uniós vezetők álláspontja az volt tegnap, hogy valamilyen egységes adatbázist próbáljunk létrehozni, és az adatbázis alapján valamilyen regisztrációt valósítsunk meg, és ez alapján majd valamilyen igazolványt adjunk ki, ami majd valamire esetleg jogosíthat. Most egyelőre itt tartunk, tehát csak fölbukkant a horizonton ez a lehetőség, a konkrét válaszokra még várni kell.
Ön utalt már arra, hogy megállapodott a kormány abban, hogy emelni fogják a háziorvosok és a fogorvosok bérét is. Ugye korábban inkább csak a háziorvosokról volt szó. Milyen mértékben és milyen menetrend szerint emelik majd ezeket a béreket?
Azt a logikát követjük, hogy megemeltük a kórházban dolgozó orvosoknak a bérét. Korábban, talán éppen novemberben folyósítva az utolsó emelt részletet megemeltük az ápoló nőkét is, de utána pedig bekövetkezett az orvosi kamara javaslata alapján egy radikális, bátor, lassan az orvosok munkáját méltányosan elismerő bér. Még nem állítom, hogy ott vagyunk, de közelítünk ehhez, hogy azt lehet mondani, hogy amilyen fontos életmentő becsülendő munkát végeznek, nagyjából azzal arányos bérjük lesz. Ez még nem az, de egy nagyon fontos lépést tettünk. Tehát a kamarának elfogadtuk a javaslatát, és mostantól kezdve a többi orvosnak a bérét is ehhez próbáljuk igazítani. Most a háziorvosok esetében van egy olyan gondja Magyarországnak, hogy vannak betöltetlen praxisok. A praxis az a felelősségi köre vagy ellátási körzete egy háziorvosnak. És hiányzik 4-500 háziorvos is a rendszerből. Ez azt jelenti, hogy vannak emberek, akik nehezen jutnak egészségügyi alapellátáshoz. Ezt úgy tudjuk megoldani, most arra ösztönözzük a háziorvosokat, hogy álljanak össze egymással, ezt ilyen bükfaj vagy blikfangosan praxis közösségnek kell mondani az államigazgatás nyelvén, tehát arra kérjük őket, hogy fogjanak össze, és akkor fedjék le azt a területet is, ahol ma nincs házi orvos, és akkor nem marad ember ellátatlanul, alapellátás nélkül. És aki erre hajlandó, azok az orvosok, akik összeállnak, azok megkapják a kórházi orvosok bérének a 80%-át, de esetenként ez a 100-at is elérheti. Azok az orvosok, akik nem hajlandóak társulni, ők őrőlük sem akarunk megfeledkezni, ők pedig meg fogják kapni a mostani bérük, mostani fizetésük és a kórházi orvosok bére közötti különbség 30%-át pluszban még. Tehát nekik egy ekkora emelés lesz. De mindenkit arra szeretnénk ösztönözni, hogy működjenek egymással együtt, és így fedjék le egészségügyi alapellátás szempontjából az egész országot.
És a fogorvosoknál?
Tehát csak az a vita volt, hogy a fogorvos az a háziorvosokkal azonos elbírás alá essen-e, vagy sem. Erről volt egy hetekig tartó hosszú vita, a kormány megfontolta az érveket, és végül is nem látunk okot arra, hogy különbséget tegyünk, tehát a fogorvosokat ugyanúgy fogjuk kezelni, mint a házi orvosokat, ezek a béremelések rájuk is vonatkoznak.
Ma utalt már rá, ön is ma van a Magyar Kultúra napja, ugye a himnusz befejezésének az időpontja, ez a január 22-e, akkor tette a pontot a kézirat végére Kölcsey. Itt a közrádióban, a közmédiában nálunk a krónikák előtt egész órakor a himnusz verszakait nagy színész egyéniségek mondják el felvételről. Besenyei Ferenctől elkezdve Sinkovics Imrén át. Az ember belegondol abba, hogy ugye a himnusz irodalmi műfaj, de valójában imádságot jelent. Ezek szerint akkor a magyar kultúra gyökerét most már nem lehet meghamisítani, és nem lehet mást mondani. Ez egy keresztény kultúra.
Hát hogy ne, ráadásul a himnusz az műfajilag egy jeremiáda, ahogy tanultuk az iskolában. Tehát egy olyan imádság, amelyben saját magunkat kárhoztatjuk azokért a csapásokért, amiket ránk mért a Jóisten a bűneinkért. Ez egy műfaj. Ez egy szép műfaj egyébként, és alapvetően keresztény gyökerei vannak. Nem látom annak az értelmét, hogy egy komoly vita folyjon Magyarországon arról, hogy a magyar kultúra kereszténye vagy sem. Mert az a kulturális közeg, kontextus, amiben létezünk, az egy keresztény kultúrából nőtt ki. Ezek a vonatkoztatási pontok. És ez nem függ össze azzal, hogy egyébként valakinek van-e személyes istenhite, vagy nincs. Ez egy kulturális közeg, amiben vagyunk. Antal József mondta, én emlékszem még a parlamentbe valamikor 90 vagy 91-ben, hogy Magyarországon még az ateista is keresztény, mert nem tud máshoz vonatkoztatni, nem tud ugye a másra vonatkoztatni a saját nézetrendszerét, mint arra a közegre, amiben vagyunk. Tehát ezért nem tartom politikai vitának, hogy Magyarország egy keresztény kultúrájú országa, vagy nem, egyszerűen egy ténykérdés. Ha valaki ezt meg akarja változtatni, arról persze lehet beszélni, hogy ha igen, miért, hogyan, milyen eszközökkel jó-e az, de arról nem érdemes vitatkozni, hogy mi a keresztény kultúrkörhöz tartozunk Európában, annak is a latin válfajához, bár mindig elfelejtjük annak a jelentőségét és fontosságát, hogy az ortodoxia itt van a hátunk mögött, és ma, amikor a latin kereszténység nincs túl jó állapotban, akkor az ortodoxia a hátulról megtámaszt bennünket, az nagy segítség nekünk, mert a kereszténység nem csak a latin általunk ismert válfaja, hanem az ortodoxia is megvan, és az egy nagyon komoly értéket képvisel, és most, amikor család elleni támadások vannak, meg a migrációs kérdések és multikulturális átalakítási kísérletek zajlanak a latin kereszténység világában, az ortodoxia ebben nem osztozik, és Magyarországnak egy szilárd hátországot ad. De visszatérve a nyelvre, én a múlt mellett fontosnak tartom, hogy hajlékony maradjon a magyar nyelv, erre kevés figyelmet fordítunk. Nagyon sok újítás érkezik az életünkbe, a számítástechnika okán is, meg az új egyéb technológiák miatt. Ha ezeket nem tudja a magyar nyelv jól leírni, pontosan értelmezni és kifejezni, akkor egy maradi, megcsontosodott nyelvé válik a mi nyelvünk, tehát fontos, hogy folyamatosan hajlékony állapotban tartsuk és megújítsuk. Ebben szerintem most nem állunk túl jól, vagy legalábbis nagyon, tehát hiányzik az összefogott munka, amely azzal próbálkozna, hogy 21. században is használhatóvá, hajlékonnyá tegye a nyelvünket. Majd a következő ciklusban talán erre több időnk lesz.
Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.